Hadd álljunk fel, és imádkozzunk együtt. Mennyei Atyánk, szívünk legmélyéből köszönjük neked ezt az abszolút világosságot, az egyértelműséget, amelyel megajándékoztál bennünket. Uram, alázatossággal kijelenthetjük, amilyen világosan kinyilatkoztattad a te szavadat és a te akaratodat, tulajdonképpen az egész üdvösségi tervedet ebben az időben. Soha nem volt még ilyen világos. Uram, te hűséges vagy, te igazságos vagy, te nagy dolgokat tettél már rajtunk itt. Szeretett Urunk, ma délután is várjuk, hogy megjelenj, közöttünk légy, és hiszünk benne, mert te magad megígérted, és amit te ígéretben adsz, azt beteljesített minden bizonnyal. Egészen tudatosan helyezzük ezt az összejövetelt Isten bárányának vérének a védelme alá, az oltalma alá. Tudatosan a Szent Szellem vezetése alá. Ajándékozz meg kegyelemmel a szólásra, kegyelemmel a hallásra, és kegyelemmel az íge, tudomásul vett szavát megtapasztalni, átélni, hogy az íge hirdetés alatt megtapasztaljuk, átéljük azt, ami hirdetve van. Uram, bárhol is hirdettetik a te evangéliumot, hadd történjenek meg azok a dolgok, amelyek az evangéliumokban írva van, mert hiszen te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Már most megköszönjük szívből te neked a győzelmet és az áldást, amelyet az Úr Jézus szent nevében adsz nekünk. Halleluja. Amen. Éppen meghallgattuk magunknak az 1988-as év első prédikációját, és észrevettük, hogy a Szent Szellem mire helyezte a hangsúlyt, mire mutatott rá. Miközben a szomszédteremben imádkoztunk a testvérek között, éreztem az imából kifolyólag, hogy Rusz testvér hatalmasan meg van hatva, és elég ismerettel rendelkezem ahhoz, hogy felismerjem, vagy tudjam, hogy nem szabad lecsillapítani az Isten szellemét. Még akkor sem, ha ez néha egy kicsit harsánynak tűnik, ami mondva van. Mert ez a tiszta igazság. Ez a tiszta igazság. És mindenki, aki ott volt Zürichben az elmúlt vasárnap, megerősítheti, hogy ott azt mondtam, hogy sóvárgok arra a napra, amikor az emberek részesednek, vagy megkapják Isten szellemét úgy, ahogyan a kezdetekben történt. És valóban elpecsételtetnek, mert nem szerettem volna csak prédikálni, szeretném azokkal az emberekkel eltölteni az örökkévalóságot, akik hallották az ajkamról hirdetve az ígét. És ehhez tartozik az is, magába foglalja mindazokat a tapasztalatokat, amelyeket Isten ígéje megkövetel az elragadtatás előfeltételeként, az elragadtatás feltételeként. Mint testvérek, egy ideje már mi is beszélgettünk erről, és komolyan elgondolkodtunk, vagy meggondolkoztatott bennünket az, hogyan lehet az, hogy olyan kevesen részesültek a szószoros értelmében a biblikus Szent Szellem keresztségében. És amikor Rusz testvér itt olyan élesen kimondja, hogy mostantól kezdve nem fog megkeresztelni senkit, akiről nem tudja, hogy volt-e már tapasztalata Istennel, úgy azt kell mondanom, hogy ugyanezek a gondolatok foglalkoztatnak engem is már évek óta. Mint olyan ember, aki másokat keresztel, tudni kell, meg kell győződni arról, hogy a keresztelendő személy hívővé lett, bibliai módon lett hívővé, hogy nem csak csatlakozik egy gyülekezethez, vagy csak követi az ígét, hanem megtapasztalta és élménye volt az Úrral. Én hiszek abban, hogy a bűnbánat minden emberhez eljut. Minden ember részesedhet benne a rómaiakhoz írt levélből vett szentírás szava szerint, ismerjétek fel, hogy Isten szelleme bűnbánatra vezet titeket. Isten szelleme, aki jelen van az evangélium hirdetése alatt, három dologról győz meg, három dolgot bizonyít ránk, és szeretném felolvasni ezt a három dolgot, és aztán ezek alapján megvizsgálhatjuk magunkat, hogy lássuk, vajon Isten szelleme kimunkálta-e bennünk, és bennünk van-e. És akkor visszatérünk ahhoz, amire már utalás lett téve, vagy érintve lett. A János evangéliumának 14. fejezetéből. János evangélium a 14. fejezete, természetesen erre egyáltalán nem vagyok felkészülve, ez teljesen meglepett engem, és mégis itt van még mindig megírva az íge. Igen, nem. Ez esetben a 16. fejezet. János evangélium a 16. fejezet. Itt a 7. verstől szeretném felolvasni. Hadd álljunk fel mégis, ha megkérhetlek benneteket ennek olvasása közben. János evangélium a 16. fejezetének a 7. versétől, igen, talán már a 6. versétől. De mivel, hogy ezeket mondtam nektek, eltöltötte szíveteket a szomorúság. De minden bizonnyal az igazságot mondom nektek. Jó nektek, vagy jó számotokra, ha én elmegyek. Mert ha én nem megyek el, a segítő, vagy a szószóló, vagy a tanácsadó nem jön el hozzátok. De ha én elmentem, elküldöm őt hozzátok. És most jól hallgassátok meg. És amikor ő eljön, megnyitja a világ szemeit a bűnre való tekintettel, ez az első. Megnyitja a világ szemét a bűnre való tekintettel. Másodszor, az igazságra vonatkozóan. És harmadszor pedig, az ítéletre vonatkozóan. És ami felett, és amiért még hálásabb vagyok, az az, hogy ez a három dolog a következő versben, a következő két versben, vagy a következő három versben is meg van magyarázva. Emlékezzünk meg arról, és ő fel fogja nyitni a világ szemét a bűnre való tekintettel, az igazságra való tekintettel és az ítéletre vonatkozóan. A bűnre vonatkozólag azért, hogy nem hisznek én bennem. Az igazságról, hogy elmegyek az Atyához, és ezentúl nem láttok engem többé, és az ítéletről, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Amen. Helyet foglalhattok. Ezen a helyen a kezdetektől fogva arra utasított bennünket Isten, hogy mindent, amit prédikálunk, a Bibliára alapozzunk meg. Alapvetően mindent. Itt nem számítanak a vélemények, lehetnek azok még olyan eredetileg, vagy akár jók is. Itt csak Isten ígéje a meghatározó. Most pedig azt szeretném, hogy szívretett kézzel megválaszoljátok az Úrnak ezt a három kérdést. Avagy Isten szelleme megnyithatta-e neked, szeretett testvérem, drága testvérnő, megnyithatta-e Isten szelleme a szemedet? Igen, hogy megmutassa neked voltaképpen, mi a hitetlenség, és mit hozott magával a hitetlenség. És ez vezetett az első bűnbeeséshez az Édenkertben. A hitetlenség volt az Isten szavával szemben, a hitetlenség pedig engedetlenséghez vezetett, az engedetlenség pedig a bukáshoz, és a bűnbeesés tökéletes lett. Itt így áll írva, Isten szelleme, a Szent Szellem fel fogja nyitni a világ szemét a bűnre való tekintettel, az igazságosságra és az ítéletre vonatkozóan. A bűnre vonatkozólag azt, hogy nem hisznek én bennem. Nyilvántartásotokban van-e egy olyan nap az életetekben, amelyen rájöttetek, tudatosultatok afelől, hogy hitetlenségben vagytok, és a hitetlenségben el vagytok veszve, és hogy meglettek nyitva a ti szemeitek, ami Urunk szava szerint, ha nem hiszitek, hogy én vagyok az, akkor a ti bűneitekben fogtok meghalni. De tudtok-e egy olyan napról, amikor a Szellem által átlényegült előttetek, hogy ő az, és hogy eljutottatok arra, hogy higgyetek ő benne, mint személyes megváltótokban, akkor mindenképpen mondjatok egy amment. Amen. Ez elengedhetetlen, és különösen nehéz azoknak a gyerekeknek, akik hívő szülői házban nevekedtek fel. Nekik különösen nehéz dolguk van. Ők védve vannak, sok mindentől védve lesznek tartva, és ilyenkor néha nehéz egy egyértelmű határvonalat húzni. Ezt nyíltan elismerem, és alávetem magam annak, ami helyes, és ami elhangzott. A hívő otthonokból származó gyermekeknek is ugyanúgy meg kell tapasztalniuk Istent, mint szüleiknek, amikor hívőkké lettek. És itt a Branham testvér kijelentésére gondolunk, amelyet David Duplessis-től vett át, miszerint Istennek nincsenek unokái, csakis gyermekei. A Szentírás szava szerint itt vagyok én és a gyermekek, akiket Isten adott nekem. Ez még a zsidókhoz írt levélben is benne van. De hiszen mindannyian jól ismeritek az új szövetséget, és bizonyára az ószövetséget is ismeritek valamennyire. A továbbiakban az ítéletről olvashatunk, az ítéletről nevezetesen, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Talán kihagytuk mégis az igazságosságot a 10. versben, az igazságosságra vonatkozóan áll írva, hogy elmegyek az atyához, és ezentúl nem láttok engem többé. Voltak éppen mi történt? Az isteni megigazulás bekövetkezett a keresztre feszítés és a feltámadás által. Isten visszaadta az embernek az ő igazságosságát. És most Krisztus felment a mennybe, hogy főpap gyanánt, főpap legyen az ő saját vérének alapján, amelyet kiontott mi érettünk, hogy azzal közben járjon értünk, szószólunk legyen. De nem akarom, semmi esetre sem szabad félváról venni azt az egy pontot sem, amely szintén hangsúlyozva lett. Én hiszek a könnyekkel való megtérésben. Az Istenhez való teljes szívből, a lélek kiáltásával való odafordulással. Én is így tapasztaltam ezt meg, de természetesen előfordulhat, hogy az emberek különböző módon tapasztalják meg Istent. Éppen ezért tanácsos, hogy senki ne ossza meg az ő megtérésének a történetét olyan közvetlenül és részletesen, nehogy mások azt gondolják, hogy mindennek most pontosan velem is így kell megtörténnie, ha mégsem, akkor nem lettem hívővé. Sőt, még a Szentírásban is látjuk, hogy előfordulhat, hogy az emberek először hívőkké lettek, aztán meglettek keresztelve, majd részesültek a Szent Szellem keresztségében is. És aztán megtörtént az is, hogy miközben Péter prédikált, a Szent Szellem leszállt mindazokra, akik hallották az ő beszédét, az ő igehirdetését. És nem volt sok idejük arra, hogy egyiket, másikat, előkészületeket megtegyenek, hanem az Isten szelleme rájuk szállt, és rájuk bizonyította, meggyőzte őket. 10 perc alatt megtértek, újjászülettek, és részesedtek a Szent Szellem keresztségében. Elolvashatjátok ti magatok is a prédikációt. Sőt, aki jól tud olvasni, 5 perc alatt is elolvasta. Amennyiben Isten szelleme valóban jelen van, és mi válaszolunk a szellem munkájára, lefoglaljuk magunkat azzal, akkor nincs szükségünk 100 évre, talán még 3 órára sem. Akkor ez néhány percek alatt megtörténhet. De magam is szívesen visszaemlékszem azokra az időkre, amikor valóban hajnali 1-ig, 2-ig, 3-ig imádkoztunk, amíg meg nem tapasztaltuk Istent. Valóban voltak olyan időszakok, amikor nem nézett senki az órára, hanem az Úr jelenlétére vártunk. És ha nem válaszolt, nem lehetett felállni. Nem lehetett elintézetlenül üres kézzel távozni. És szeretném, ha a kegyelem és az imádság szelleme kiáradna ránk úgy, ahogyan Zakariás próféta szerint ki lesz árasztva majd az Izrael népére. Amikor majd rátekintenek arra, akit átszúrtak. Amikor mi ránézünk és tekintetbe vesszük magunknak azt, aki értünk, át lett szúrva, át lett szegezve az ő keze, és amikor tudatosul előttünk, hogy mit vett magára, akkor legyen, hogy a kegyelem, a bűnbánat szelleme, igen, akkor legyen, hogy az Isten szelleme leszálljon ránk, elárasszon bennünket. És az van mondva, hogy keservesen fognak sírni és gyászolni, ahogyan az elsőszülöttet csiratják és gyászolják. Krisztus az elsőszülött meghalt a keresztfán, te éretted. És ez szíven érint minket. Ez foglalkoztat, mozgat minket, és úgy értem, hogy ez az, amire voltak éppen szükségünk is van. Ez esetben minden más lesz. A harmadik dologra akkor térek rá, ha a második teljesen világos és egyértelmű. Az igazságosságra való tekintettel Isten helyreállította a teljes igazságszolgáltatást és az isteni méltányosságot az ember számára Jézus Krisztus által. A mi igazságosságunk olyan, mint egy beszennyezett ruha. De az Isten igazságossága, amelyet Jézus Krisztus által kaptunk, a szentek igazságossága, vagy erényessége, a megnyilvánuló kiválóság. A Jelenések könyvéből fogom felolvasni nektek, valószínűleg a 19. fejezetből, amint mondtam, egyáltalán nem vagyok felkészülve erre, valahol itt kell lennie írva. A Jelenések könyve 19. fejezete, és ne feledjük, ez a mennyasszonyról szól, aki a bárány menyegzői vacsoráján vesz részt. Olvasom, igen, a 6. verstől. Akkor egy olyan zsibongást vagy zúgást hallottam, amely úgy hangzott, mint egy nagy néptömeg újongása, és mint sok vagy nagy vizek zúgása, és mint hatalmas mennydörgés morajlása, amint azt kiáltották, halleluja! Az Úr, a mi Istenünk, a mindenható átvette az uralmat. Hadd örvendezzünk, és hadd újongjunk, és adjunk neki dicsőséget. Mert elérkezett a bárány menyegzője, és az ő menyasszonya elkészítette magát, és megadatott neki, hogy ragyogó, fehér vászonruhába öltözzék, nevezetesen a vászonruhába, amely a szentek igazságosságát, vagy erényességét jelképezi. Amen. Ez a mennyei sokasság a mennyben, a bárány mennyasszonya elnyerte az isteni igazságosságot, fel lett öltöztetve azzal. Sokan csodálkoznak azon, és felteszik a kérdést, hogy mi is legyen a mennyasszonyi ruha. Tessék, itt van. Az isteni igazságosság. A fordítástól függően a szentek igazságossága, vagy erényessége, vagy Isten igazságossága. De itt fel van tüntetve előttünk a fehér ruhás sokaság, akiket Isten szelleme meggyőzött a hitetlenség bűnéről. Megbizonyosodva az igazságról és az ítélet tekintetében. És mi legyen az ítélet? Hadd nézzünk utána, olvassuk el a János evangéliumába, a 16. fejezetben, itt írva áll. Az ítélet tekintetében pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Amen. Vannak olyan hívő emberek, akik mindig arról beszélnek, hogy szeretnének vitatkozni, vagy szembe akarnak nézni az ördöggel. Én nem tartozok közzéjük. Én azok közzé tartozom, akik hiszik, hogy Jézus Krisztus az asszony magva eljött, és szétzúzta, vagy széttaposta a kígyó fejét. Én azok közé tartozom, ahogy Branham testvér tegnap mondta is, dicsőítve legyen Isten ezért, azt mondta, hogy a részkígyó az elítélt bűnt jelképezi. Felfogjátok-e, milyen mélyre hatolt Isten szelleme? Isten felnyitotta a szemünket erre való tekintettel, az ítéletre vonatkozóan is, nevezetesen arról, hogy a világ fejedelme el lett ítélve, és hogy Jézus Krisztus, mint Isten fia, kitűnt a golgotai győztesnek. Ezek olyan dolgok, amelyek a legbensünk mélyén megérintenek és foglalkoztatnak bennünket. Én nem tartozok azok közzé sem, akik már az elején szeretnének kiavítani valamit innen előről, de azok közé tartozom, akiket a Szentírást lehetőleg kontextusban, a szövegösszefüggésben olvassák, hogy tisztában legyek azzal, kihez mi van intézve. A Szentírás olvasásakor mindig figyelemmel kell lennünk arra, hogy kihez lettek intézve a mondottak. Ez rendkívüli fontossággal bír. Azok, akik úgy olvassák a Szentírást, hogy nincsenek tudatában annak, hogy kihez intézi az Úr az ő szavát, néha két kézbe veszik a fejüket, és kétségbe esetten elveszítik a reménységüket. De aki tisztában van azzal, hogy kinek mit mondott az Úr, kihez mit intézett, vagy például János maga is, azon már is segítve lett. Voltak tudnillik olyanok, akiket az Úr magához hívott, a következő szavakkal: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én felüdítelek titeket, és nyugalmat adok a ti lelkeiteknek. És akkor elolvashatjátok a Máté 23-at, ahogyan a mi Urunk az írástudóktól valóban nyaktól talpig tényleg kiosztja, és azt mondja, jaj nektek, ti képmutatók, és aztán fel van sorolva az egész regiszter egyenként. És amikor a néptömeghez fordult, megsajnálta őket, szánalmas lett irántuk. Avagy megkülönböztetjük-e a dolgokat a Szentírás olvasása közben, hogy miről van szó, kihez mi lett intézve? Felolvasom nektek. Ugyanis az Úr is tanúságot tett erről a Lukács evangéliuma 7. fejezetében. Itt a mi szeretett Urunk tanúságot tett a keresztelő János szolgálatáról, és világossá, egészen egyértelművé tette, hogy mi történt ennél fogva. Olvasom a Lukács evangélium a 7. fejezetének 26. versétől. De mi célból mentetek ki a pusztában? Egy prófétát akartatok-e látni? Igen, mondom nektek, sőt, sokkal többet láttatok egy prófétánál, mert ő az, akiről megvan írva, meglásd, én elküldöm előtted az én hírnökömet, vagy követemet, aki előkészíti előtted az útadat. Most jól figyeljetek. Igen, mondom nektek, hogy az asszonyoktól születettek között nincs nagyobb Jánosnál, de az Isten országában a legkisebb is nagyobb nálánál. És a következő versben elolvashatjuk a magyarázatát annak, amit már hallottunk. A 29. vers és a 30. vers ezt aláhúzhatjátok magatoknak vastagon. És az egész nép, amely hallotta őt, még a vámszedők is teljesítették, vagy eleget tettek Isten akaratát azzal, hogy megkeresztelkedtek a János keresztségével. De a farizeusok és a törvény tanítói visszautasították az Isten üdvösségre vonatkozó rendeletét az ő személyükre nézve azzal, hogy nem keresztelkedtek meg általa. Visszautasították keresztséget. Észrevettétek-e, hogy miről is van itt szó? Itt két különböző csoport volt, és most felolvasom nektek, hogy egyszer is mindenkorra megtudjátok. Ismét hálát adok Istennek ezért a bibliai könyvért. Hála Istennek a Szentírásért. Hála legyen Istennek, hogy az égén keresztül szól hozzánk. Meg vagyok győződve arról, hogy Isten ez év elején rögtön helyesen akarja kezdeni velünk a dolgokat. Bűnbánatra akar vezetni minket az ő szellem által, és azt akarja, hogy a megtéréshez illő igaz gyümölcseit teremjük. Ne csak úgy tegyünk, mintha megbántuk volna mi bűneinket, hanem a megtéréshez illő igaz gyümölcseit teremjük. Olvassunk itt a Lukács evangéliumának 3. fejezetében, azt hittem, ezt már jeleztem is, mert itt is írva van a 2. verstől, de én a 10. verstől olvasom. Akkor a sokaság megkérdezte tőle, mit évők legyünk tehát? Ő így válaszolt nekik. Akinek két szoknyája vagy öltönye van, az adjon egyet abból, akinek nincs, és akinek van ennivalója, az tegyen hasonlóképpen, és így tovább. Mindannyian ismeritek ezt a szentírási szakaszt. A vámszedők, a bűnösök, a paráznák és bárkik is voltak. Az egyszerű emberek mind eljöttek, és mind azt kérdezték, hogy mit is tegyenek. Ugyanez volt a helyzet a pünkösd napján is. A kérdés az volt, mit kell nekünk tennünk, mit tegyünk tehát. Azok, akik nem kérdeztek semmit, kik is voltak azok? Ezek az írástudók és a farizeusok voltak. Nekik nem volt semmi kérdésük. Ők mindezek felett álltak. Ők nem érezték érintetteknek sem magukat. Egyáltalán. Szeretteim, azt hiszem, hogy nem azért jövünk ide, hogy kritizáljunk, kritikát gyakoroljunk, hanem, hogy alávessük magunkat személyesen Isten szavának. És hogy mindenki közülünk, aki meghallgat egy prédikációt, egy bibliai ígehirdetést, feltegye magának a következő kérdést. Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Elfogadhatjátok tőlem, ha van annyi hitetek és bizalmatok. Ezt a mondatot néha egy nap többször is elmondom magamnak. Uram, mutasd meg nekem, mit akarsz, hogy tegyek. Hadd hozzam meg azokat a döntéseket, amelyeket te hoztál létre helyett. Ez nem csak egy egyszeri dolog annak az embernek az életében, aki elindul az Istennel való úton. Ez egész életünkön át elkísér bennünket. Megkérdezhetem tőletek, hogy mikor mondta ezt, ami megváltunk, hogy ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg. Akkor volt ez, amikor megetette az 5000-et, vagy a 7000-et, vagy itt vagy amott volt, mikor történt ez? A Golgota, a Gecsemánéban, a Golgota felé vezető úton, a meghalás felé vezető úton, a halál útján. Mikor fogod te azt mondani, hogy ne az én akaratom, hanem a tied legyen meg? Akkor, amikor készen leszel arra, hogy vele együtt meghalj, és vele együtt élj. Itt is pontosan figyelembe kell vennünk, hogy hol és milyen kontextusban hangzott el az, ami mondva lett. Átnyújtották neki a keserű poharat, és ő azt mondta, Uram, vagy Atyám, ha lehetséges, hadd múljék el tőlem ez a pohár. És aztán azt mondja, nem, pontosan ezért jöttem el ebbe az órába. Néha mi is inkább azt mondanánk, Atyám, hagyd, hogy ez a keserű pohár elmenjen el mellettem. És akkor, amikor elcsendesedünk, akkor szól hozzánk, vagy szól bennünk, Isten eljuttatott bennünket éppen ebbe az órába, hogy a mi útunk véget érjen, a mi akaratunk megszűnjék, és Isten akarata megtörténjen, és mi Isten útján járhassunk. Minden a maga helyén, minden a maga idejében. Hogyan áll a helyzet veled? Hogyan áll a helyzet mindannyiunkkal? Avagy el tudtad-e már mondani a te szívedből, ó Istenem, a te akaratodat szeretném teljesíteni. Tudjátok, hogy ez a minden, az A és az O, mert mi van megírva a Sámuel könyvében? Az engedetlenség olyan, mint a varázslás bűne. Az önakarat pedig olyan, mint a bálványimádás. Nos, mondhatja ez esetben azt valaki, hogy bálványimádás, én és a bálványimádás, bizonyára nem tartozom én a pogányok közzé. A bálványimádás itt, ez esetben talán rosszabb lehet, mint az ottani. Minden önakarat, önfejűség, minden szívbeli makacság, minden saját út, és minden, amit magunk teszünk, utálatosság Isten előtt. Nekünk is részesseivé kell válnunk annak, amit Isten most végez, és az év elején egy ilyen prédikációt engedett hallani velünk, és ne tűnődjünk azon, hogy miért kellett úgy ránk zúdulnia, mint egy viharszakadásnak. Avagy nem tudjátok-e, hogy egy jó zivatar megtisztítja a levegőt? Ez egyszerűen szükséges. És remélem, hogy ez esetben is meglátjuk az összefüggéseket. Isten szelleme az, amely bűnbánatra vezet, megbánásra, megtérésre vezet. Isten szelleme meggyőz a bűnről, hogy nem hittünk benne, ahogy a Szentírás mondja. Ugyanaz az Isten szelleme aztán tovább meggyőz arról is, hogy Isten visszaszolgáltatta nekünk az isteni igazságosságot. Aztán elmondom nektek, mi történik. Nagyjából le tudok írni nektek egy átalakulást, vagy egy megtérést. Először Isten szelleme leszáll az emberre, meggyőzi, rábizonyítja az ő gonoszságát, az ő romlottságát, és mindazt, ami benne van, ami létező nála, hogy megundorodsz önmagadtól. Ha itt ajkamra venném azokat a szavakat, amelyekkel néha megnevezem magamat az önvizsgálat és a bűnbánat óráiban, akkor mindannyian megfordulnátok és kimennétek. De egy ember, aki Isten jelenlétébe kerül, azzal vége van. Vele vége van, vele vége van, nem tud tovább szóhoz sem jutni. Mit mondott Ézsaiás próféta, amikor Isten szentélyében állt? Én egy tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakok. Semmi esélye nem volt több. Ó, Istenem, állíts minket a te jelenlétedbe, hogy felismerjük valódi kilétünket, hogy felismerjük, ki vagy te, és mivé tettél minket. A második, amikor végig megyünk ezen az első folyamaton, és hogy bibliai alapokra helyezzük, felolvasom nektek a Róma 7. fejezetét. Ne gondoljátok, hogy Isten szolgái, mint valami jeges szentek jártak ezen a földön, mintha mindenek felett lebegnének. Pál apostol egy olyan vallomást tett a Róma 7. fejezetében, amelyet minden hívővé váló embernek meg kell tennie. Ez nem kerülhető meg, egyszerűen lehetetlen. Talán fel kellene olvasnom itt, hogy tudjátok, hogy a vihar nem az emelvényről jött, hanem Istentől kifolyólag, az ő ígéje és az ő Szent Szellemének kihatása által. A rómaiakhoz írt levél 7. fejezete, sokat elolvashattok, én a 16. verstől, vagy a 16. verset olvasom fel, talán mégis a 15. verset is. Igen, minden cselekedeten érthetetlen számomra. Hányan mondták ezt már el közületek? Hányan mondták már el ezt magatok előtt? Elég kevesen vannak azok, akik amment mondanak, de ma mindannyian ki fogjuk még mondani. Amikor Isten szelleme eljön az emberre, akkor le leszel vetkőztetve, akkor semmi sincs többé befedve vagy sminkelve. Akkor olyan vagy, mint amilyen valóban vagy az Úr előtt, és nem a színpadon, hanem a nézőtéren. Itt olvashatjuk, igen, minden cselekedetem érthetetlen számomra, ugyanis nem azt hajtom végre, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök, amitől iszonyodok. Ki képes ezt elmondani önmagáról, hogy már előfordult veletek ez a helyzet? Nem muszáj minden nap megtörténnie, de mindenképpen mindannyiunk tanúságtétele ez. A 16. vers. De ha azt teszem, amit nem akarok, akkor a belső beleegyezésemmel elismerem a törvényből kifolyólag, hogy az jó. Itt sok és mély dolgokba belemehetnénk és részletezhetnénk a dolgokat. Isten az ő minden tudásában valóban kénytelen volt megragadni a bukott embert, kénytelen volt rábizonyítani, és megadta a törvényt, hogy megmutassa neki, miben rejlik a vétke. És ezért írja Pál apostol itt, amit én tenni akarok. Pillanat, ismét a 16. vers. De ha azt teszem, amit nem akarok, akkor a belső beleegyezésemmel elismerem a törvényt, hogy az jó. Most pedig, vagy ez esetben, már nem én vagyok az, aki azt véghez viszi a gonoszt, hanem a bűn, amely bennem lakozik. Mert hiszen tudom, én bennem, vagyis az én testemben nem lakik semmi jó. Mert a jó akarat ugyan megvan bennem, ellenben a jó cselekedetet végrehajtani nem. Ki volt közületek valaha is ilyen őszinte, ahogy a Szentírás itt kifejezésre juttatja a Szent Biblia. Ez így van határozottan. Isten szava minden tekintetben igaz. Hadd olvassuk tovább. Mert nem azt teszem, ami jó, amit tenni akarok, hanem véghez viszem azt a rosszat, amit voltak éppen nem akarok megtenni. Istennek egy embere, egy apostol, egy ember, aki elragadtatott a harmadik égbe, aki olyan szavakat hallott, amelyeket nem volt képes kimondani. Egy olyan ember, aki azt mondhatta, ama titokzatosság, amely kezdetektől fogva elmaradt rejtve az emberek fiai elől, most ki lett nyilatkoztatva, le lett leplezve az ő szent apostolainak és szolgáinak. Itt kiönti az ő szívét. És elmondom, hogy miért van az új szövetség sokszínűsége. Hogy minden egyes ember és a gyülekezet és minden egyes helyzet, amelybe kerülhetünk valaha, le legyen írva, hogy a Szentírásból megkaphassuk az isteni választ minden helyzetre. Ezért történtek mindezek a dolgok. Tovább olvasom a 20. verstől. Isten segítsen rajtunk. Ellenben, ha azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én vagyok többé az, aki azt véghez viszem, hanem a bennem lakozó bűn. Úgy találom tehát, hogy fennálló nálam, aki a jót akarom cselekedni, a törvény, a kényszer, hogy az én esetemben a rossz bekövetkezik, véghez megy, mert a belső emberem szerint örömmel elfogadom, helyeselem az isteni törvényt. A 23. versben ez áll tovább. Ám de a tagjaimban egy másfajta törvényt észlelek, amely ellentétes az én értelmem törvényével, és a bűn törvénye alatt fogva tart engem, amely a tagjaimban munkálkodik és működik. És akkor jön a nagy felkiáltás. És Pál apostol itt nem az akkori állapotát írja le, hanem összefoglalja mindazt, ami egy bibliai megtéréssel együtt jár. És akkor felkiált, ó, én nyomorul, boldogtalan ember, ki fog megszabadítani engem ebből a halálos testből? Avagy nem tudott-e semmit a megváltásról? Ó, dehogy is nem. De itt leírja a te és az én pályafutásomat, a te és az én helyzetemet, a te és az én küzdelmeimet, a te és az én életmenetemet. Hányan jártak már úgy, hányan kerültek egy szégyenletes helyzetben már, hogy nem csak Isten előtt, hanem az emberek előtt is szégyenkeztek, és örültek, hogy senki sem látta, senki sem hallotta. És akkor mit mondunk? Nem akarom itt kimondani a szavakat. Maradjunk meg a kétségbe esett felkiáltásnál. Ó, én nyomorúk! Nyomorult, boldogtalan ember, kicsoda fog megszabadítani engem ebből a halálos testből? Vajon ezzel véget akart-e vetni a dolgoknak? Nem. Ez még nem a vég. Ez a vége a bűnbánatnak, a vezeklésnek, a belső megtérésnek. Minden a feje tetejére van állítva, és te felkiáltasz, ó, én nyomorult, boldogtalan ember, kicsoda szabadít meg engem a halál eme testéből. Azt tudjátok, hogy Branham testvér hogyan nevezi a testet. egy pestises, egy fertőző járványos ház, egy olyan dolog, ami mérföldekre bűzlik. Ó, én nyomorult, boldogtalan ember! Kicsoda fog engem megszabadítani ebből a halálos testem hüvelyéből? Drága szív, ha eddig figyelemmel kísérted a mondottakat, akkor hallgasd meg azt is, ami most le van írva. Hála legyen Istennek, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Ez bekövetkezett valóság lett. Isten szelleme által belsőleg leírta az igazi megtérés teljes lefolyását. Egészen addig a megállapításig, ó, én nyomorult, boldogtalan ember, eladtam magam a bűnnek, elvesztem minden hiába, minden erőfeszítésem megfeneklett. Nem tudok többé, képtelen vagyok mindenre. És akkor jön a felkiáltás, hála legyen Istennek, Jézus Krisztus, ami Urunk által megtörtént, bekövetkezett valóság lett. Halleluja! Dicsőség az élő Istennek! Én tudom, hogy Isten képes lesújtani a kalapáccsal, erős ütést kimérni, de az esetben, amikor a sebek már ejtve lettek, akkor jön a kenőccsel, a sebekre keni azt, és újra begyógyítja őket. Így van megírva, te vagy az, aki összezúzol, és te vagy, aki újra meggyógyítasz. De csak azt lehet meggyógyítani, aki már összetört az ő szívében, mert Isten az ő szentélyében lakozik, és azoknál, akiknek a szíve összezúzódott, és a szellemük levert, vagy csüggett. Ha valakit gólyalábakon láttok járni, azt elfelejthetitek magatoknak. Egy megkegyelmezett személy tudni fogja, hogy ki kegyelmezett meg neki. Nos, be kell fejeznem, mert még a földi, a fizikai erő sem áll rendelkezésemre vég nélkül. Bár Isten segítségével mégis, engedjétek meg most, hogy felnyissam a következő fejezetet. Az egyik fejezetet, azt most már mindannyian átértük. Egész testemben remegek. Mindannyian átéltük már ezt. És aki még nem lett megérintve, nem lett kihatással rá, az kérje Istent, hogy ragadja meg őt is. Az evangélium behatol a lelkünkbe, és megkérdezzük önmagunktól, mit kell tennem. Az ember állapota úgy, ahogyan Isten látja őt, és ahogy valójában van, azt már részletesen leírtuk itt a római levél 7. fejezetében. Egészen addig a pontig, hogy ó, én nyomorult, boldogtalan ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak a testéből. Szívből szeretném a jót tenni, egyetértek Istennel és az ő ígéjével, és újra rájövök, hogy hiányos vagyok, és képtelen, egyszerűen képtelen vagyok mindenre. És ez esetben vannak olyanok is, akik már-már fel akarják adni a harcot. Mielőtt felolvasnék a 8. fejezetből tovább, hadd idézzem az ígét a János első leveléből, hogy van egy szószólunk, egy közbenjárunk az atyánál. Senkinek sem kell kétségbe esnie azok közül, akik kegyelemben részesültek. Senkinek sem kell kétségbe esnie azok közül, akik Istenbe vetették az ő reménységüket Jézus Krisztus, ami Urunk által. És senkinek sem kell elterülve a földön maradnia, aki elesett. Kelj fel az Úr nevében, és menj előre az te Isteneddel. Róma 8. fejezete. Egy különbség, mint éjjel és nappal. Így most már nincs semmi kárhoztatás azok számára, akik Krisztus Jézusban vannak. Halleluja! Minden kétségbeesésen keresztül, a lelkiismeret szorongatásán keresztül, a belső marcangoláson keresztül, majd Krisztusban győzelemre jutva, nincs többé semmi kárhoztatás. Mert az élet szellemének a törvénye Krisztusban, Jézusban megszabadított minket a bűn és a halál törvényétől. Dicsőség Istennek! Ha ez nem evangélium, akkor nem tudom, mi legyen az evangélium. És ha valaha is megtapasztalhattuk Istent, akkor az ma van. Ma. Mit mondtunk tegnap vagy tegnap előtt? Vannak idők, amikor az idő közel van, és egyre jobban közeledik. És egyszer csak az idő nem csak, hogy közel van, egyszer csak bekövetkezetten itt van. Elérkezett az Isten órája, hogy mindannyian átmennénk egy bibliai megtérésen, amíg meg nem tapasztaljuk Istent az őskereszténység mintaképe szerint. És senkinek sem kell több kérdést feltennie a másiknak, gondolod, hogy valóban megtértem, ez valóban létezik. Azok, akiknek még mindig meg kell kérdezniük, hogy megtértek-e, valószínűleg nem tértek meg. Akinek még mindig meg kell kérdeznie, hogy újjászületette, az valószínűleg nem született újjá. Ezt szándékosan nem mondom ki hangosan. Az ilyen erőteljes figyelmeztetések akkor a legmegfelelőbbek, ha szeretettel, de komolyan mondjuk ki őket. Legyen, hogy Isten ezen a 88 évnek az első napján megalapozza bibliai alapon a te és az én életemet. Ajándékozzon meg bibliai bűnbánattal és megbánással, egy megtéréssel, egy újjászületéssel, a Szent Szellem keresztségét is beleértve, ahol már nem kell nekünk semmiben segítenünk, hanem ahol a mennyből jön a morajlás, és az Úr leleplezi magát az övei között. János visszaküldte, visszautasította azokat az embereket, akik nem voltak készen a bűnbánatra. Ő azt mondja, ti kígyók, a viperák fajzatjai, undokfajok, ki juttatta eszetekbe, ki hozott benneteket arra az ötletre, hogy megmenekülhettek az eljövendő haragtól. Hozzátok meg a bűnbánathoz illő igaz gyümölcseit, és ahogy olvastuk, ami megváltunk, kapcsolatot teremtett, megragadta keresztelő Jánosnak ezen a szolgálatával, majd nagyon-nagyon pontosan leírta azt néhány mondatban. Befejezésül újra elolvasom a Lukács 7. fejezetének 29. és a 30. versét. És az egész nép, amely hallotta őt, még a vámosok is, eleget tettek Isten akaratának azáltal, hogy megkeresztelkedtek a János keresztségével. És elolvashatjátok, hogy János Isten akaratát hirdette. Azt mondta az embereknek, tartsatok bűnbánatot, mert közel érkezett a mennyek országa. Nem csak keresztelt, hanem hirdette az Isten országát, magába foglalóan mindazt, ami hozzátartozott, és akik elfogadták, azok megkeresztelkedtek. És aztán az áll írva továbbá, ahogyan már hangsúlyozva lett a 30. versben, A farizeusok azonban és a törvény tanítói elutasították maguktól az Isten üdvösségre vonatkozó rendelését azzal, hogy nem keresztelkedtek meg általa. Ez nem a rangjuknak megfelelően történt, nem az ő felismerésükből jött, nem a tanításuk szerint történt, nem voltak hajlandóak alávetni magukat Isten akaratának. Nem ismerték fel Isten kegyelmes meglátogatásának a napját. Éppen ellenkezőleg mindent megtettek, ami csak lehetséges és lehetetlen volt, hogy kárt okozzanak Isten ügyének. Szeretteim, felismertük-e mi az isteni meglátogatás idejét, hogy most minden vissza kell legyen állítva az ő eredeti rendeltetési helyére, és ez magában foglalja a bibliai keresztséget is az Úr Jézus Krisztus nevében. És pedig mindazokkal kapcsolatosan, akik valóban tudomásul vették az evangéliumot, akiket Isten szelleme meggyőzött a bűnre való tekintettel, az igazságosságra és az ítéletre vonatkozóan is. Ha ezt még nem értettétek meg, hogy miként történt, miként jött létre ez az isteni megigazulás, hogyan legyen ez a tietek, ezeket a dolgokat ismernünk és meg kell tapasztalnunk, nem csak elméletileg ismerni, hanem meg is kell tapasztalnunk őket, és legyen, hogy a mindenható Isten, aki olyan kegyelmesen meglepett engem, és úgy értem, ma mindannyiunkat megsegített, legyen, hogy megáldjon bennünket, megajándékozzon bennünket kegyelemmel, hogy az ő szava, amit hallottunk, mindannyiunkban megvalósítsa azt, amire elküldte azt. És mindannyiótoknak azt az egy tanácsot adom. Hagyjatok el minden beszélgetést egymás között. Csak azt mondjátok, ami szükséges. Csak nem összevart szájjal járni, nem így értem. Ne vezessen ahhoz, hogy félrenézzünk, amikor meglátunk valakit. Ezt én sem így értem, hanem olyan beszélgetésekre gondolok, amelyek nem szükségszerűek. Tartózkodjunk tőlük, hogy Isten szelleme hatni tudjon ránk. Amint tudjátok, amikor magatokhoz vesztek egy gyógyszert, néha 2-3 órába telik, mire a hatás beáll. Én hiszek a kinyilatkoztatás kihatásába, hogy mindannyian érezni fogjuk, amit ma itt láttunk, hallottunk, és hangsúlyozva lettek. Hálás vagyok Istennek a szívem mélyéből. Ti is, nem, de valóban hálásak vagytok Istennek? Amen. Amen. Nincs bennetek semmi ellenállás? Amen. Mindannyian szeretnétek megtapasztalni, átélni Istent? Amen, amen, amen. Hadd álljunk fel. Ki az, aki nem szégyeli kimondani, kifejezésre juttatni mindazt, amit Pál apostol a Róma 7. fejezetében kimondott? Mondjatok egyszer egy amment. Hiszen ilyenek vagyunk Isten szemében. Ő helyesen ítélte meg az állapotunkat. De Ézsaiás prófétán keresztül azt is mondja, ha bűneitek vérvörösek lennének, hófehérekké váljanak. Legyen, hogy Isten szelleme meggyőzzön most a bűnre való tekintettel a hitetlenségről, majd az Istentől kapott megigazulásról, amelyel megajándékozott bennünket, és arról is, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Ki az, aki hiszi, hogy Isten kegyelméből átkerülhettünk, és át is kerültünk a Róma 7-ből a Róma 8-ba. Amen. Amen. Ki az, aki hajlandó szívből mondani, legyen meg a te akaratod. Amen. Szívből legyen meg a te akaratod. Ki hajlandó szívből mondani, jöjjön el a te országod. Amen. Mennyei Atyám, te látsz mindannyiunkat. Továbbra is munkálkodj a te ígéd és a te szellemed által, a te vérrel megvásárolt sokaságodon. Szeretett Uram, mindannyiunkért imádkozom, és én most a te ígédre támaszkodom a János 17. fejezetéből. Nem csak ti érettetek imádkozom, hanem mindazokért is, akik a te ígéd által hitre fognak jutni én bennem. Te imádkoztál mindenkiért, értünk is, értem is, mindenkiért, aki valaha is hitre jut. Te bevontad a te imádságodba, hűséges Urunk. Köszönjük te neked ezt. Te gondoskodtál rólunk, nyomorult, boldogtalan emberekről, akikben semmi jó nincs, akik ki voltak szolgáltatva halálnak és a pusztulásnak. A szemünk elé tartottad a te szavad tükrét, és mi felismertük önmagunkat a te szavad tükrében. A kígyó, tehát a kígyó mérge teljes hatást gyakorolt bennünk, de te összetörted, vagy széttapostad a kígyó fejét. És ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, és mindenki, aki ránézett, életben maradt, úgy lettél te is felemelve, mint Isten bárányja a keresztfán. Mi feltekintünk te reát, aki összetörted, széttapostad a kígyó fejét, és kivontad belőle a bűn mérgét, a halál hullánkját. Te vagy az, aki megítélted e világ fejedelmét. És azt mondtad, hogy láttam a sátánt, mint egy villámot lezuhanni az égből. Halleluja! Ó, én Istenem, hála legyen neked a Golgotai győzelemért. A sátán meg lett buktatva, legyőzetett, a pokol legyőzetett, a halál is legyőzetett, a bűn megbocsájtatott. Halleluja! Uram, te új életet hoztál napvilágra a halálból való feltámadás által. Ó, Istenem, milyen jót tettél ma velünk. Halleluja! 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 Dicsőség a mi Istenünknek! Dicsőség a mi Istenünknek! Sok jót tettél ma nekünk itt. Te feltártad előttünk, hogy veled együtt meg kell feszítve legyünk. Bűnösnek nyilvánítottál minket, majd felmentettél. Ó, Istenem! Csak azok részesülhetnek kegyelemben, akik bűnösnek vallják magukat, tudatosak, hogy jogosan elítéltettek. Csak az, aki felismeri az ő elveszett állapotát, az lehet megmentve, az üdvözülhet. Uram, tedd lehetővé, hogy az eredeti ígehirdetés visszatérjen a gyülekezetbe. Istenem, könyörgöm, fegyverezd fel a testvéreket, mint evangélistákat, tűzzel és szellemmel. Ó, megváltóm! Tied legyen a dicséret és a dicsőség, a tisztesség, Uram! Hadd felejtsük el, mit mond vagy gondol a világ erről. Előtted állunk, és az egyetlen kérdésünk az, így hangzik, hogyan állok én személyesen te előtted. Hűséges Istenem, hajolj le hozzánk, fordíts felénk a te tekintetedet. Áld meg, Uram, a te örökségedet. Halleluja! Ó Istenem, ó Istenem! Emeljétek fel mindannyian a hangotokat, és adjatok hálát az élő Istennek. Az élő Istennek. Halleluja! Halleluja! Szabadságot hirdetni a megkötözötteknek. Szabadságot hirdetni. Halleluja! 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 Dicsőség Istennek! Dicsőség Istennek! Halleluja! Halleluja, halleluja! Már letettem a lantot, amikor váratlanul egy szava jött hozzám az Úrnak, és hitben felszeretném olvasni a Szentírásból az ige verseket, bízva abban, hogy Isten megajándékoz bennünket, az ő kegyelmének a meglátogatás esztendejével, amilyet még nem láttunk vagy tapasztaltunk. Mindannyian tudjátok az Ószövetségből, hogy amikor 49 év eltelt, 7x7 év, akkor jött az 50. év, és ez volt az örömünnep napja, a felszabadulási esztendő. Ami Urunk felolvasta ezt a szavát az ígének a Lukács 4. fejezetében, de én először Ézsaiás 61. fejezetéből olvasom fel. És kérlek mindnyájatokat, állítsátok be magatokat arra, hogy átéljétek azt, ami itt ki lett jelentve és ígéretbe lett adva. Az Úr Isten szelleme nyugszik rajtam, mert az Úr felkent engem, vagy felszentelt, hogy örömhírt vigyek a nyomorultaknak. Tudomásul vettük, mert azért küldött el engem, hogy összekötözzem a megtört szívőket, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a megkötözötteknek a felmentést, a béklyóból való felszabadulást. És most jön, hogy meghirdessem az Úr kegyelmi esztendejét. Felolvasom nektek ezt az íge szakaszt, amit az én Uram felolvasott az Új Szövetségből, a Lukács 4. fejezetének 17. versétől. Ekkor átadták neki az Ézsaiás próféta könyvét, és amikor felgöngyölítette a könyvet, arra a helyre talált, ahol ez áll írva. Az Úr szelleme nyugszik rajtam, mert felkent, vagy felfegyverzett engem, hogy örömhírt tegyek közhírré a szegényeknek. Azért küldött el engem, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a vakok visszanyerjék látásukat, az ő szemük világát, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, hogy hirdessem az Úr kegyelmének az esztendejét. Ezután az van írva, hogy miután ezt elolvasta, becsukta a könyvet. Ma csak ennyit kell olvasnunk. Higgyük el teljes szívünkből, hogy ez az év a felszabadulás esztendeje lesz, az örömünnep esztendeje, amelyben mindenki felszabadulhat. Minden megkötözöttség, minden rabszolgaság, minden, ami csak létezhet, hogy hitben kikiálthatnánk ezt a kegyelmi esztendőt, és megtapasztalhatnánk, hogy a megkötözöttek szabaddá lesznek téve, a gúzsba, a békjóba kötöttek megszabadulnak. El tudjátok ezt hinni, hiszen Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Én mondom, hogy a megfelelő helyen nyitotta ki a könyvet. Amen, amen. És meg is állt a megfelelő helyen. Csak az üdvösség napjáról, vagy esztendejéről beszél, nem pedig a bosszúállás napjáról. Ez a mi Urunk és Istenünk. Ő hűséges. Én tudom, hogy ma nagyszerű dolgok történnek közöttünk. Ma nagy dolog történik a szívünkben. Ezután a nap után már nem leszünk ugyanazok. Isten így ajándékozott meg bennünket. Hála legyen érte neki. Halleluja, dicsőség.